Vidike lásd, eszembe jutottál. Most legalább 30 éve nem gondoltam rád. De most, hogy éjszakánként felébredek, és nem bírok elaludni, még a legerősebb altatókkal sem, sok minden eszembe jut. Te is eszembe jutottál. Fekete kislány volt, olajos barna bőrű és szeplős. Szerettem őt. Talán azért, mert olyan érdekes szeplők virágoztak orra körül. Egy 6-7 éves gyermek szerelme kiismerhetetlen. Akárcsak egy 60-70 éves aggastyán szerelme, vagy egy 20-30 éves fiatalember szerelme. Hát egy 40-50 éves férfi szerelme. Az is épp így kiismerhetetlen. Kába buta a nyári délutánokon, amikor otthon minden álmos, unalmas volt, kirohantam udvarunkba, a kertbe, a tűlevelű fenyők alá, a dupla petúniák közé, és nem törődve azzal, hogy rám másztak a különböző bogarak, és csuklómat bizsergették a hangyák, hasra feküdtem a földön, szemem lehunytam, és ábrándoztam ő róla. Havas tájakon bolyogtunk ilyenkor. Téli kabátunk zsebében, ebben a meleg, sötét, titokzatos zugban szorongattuk egymás kezét. Olykor feléje hajoltam, bámultam olajos, szeplős bőrét, aztán megkerestem a száját is, izgató szájacskáját, mely a hidegtől megcserepesedett és fölrepedezett, s gyorsan megragadtam a szájammal. Télen, hóhullásos estéken másképp ábrándoztam. Hamar megtanultam a leckémet, hamar megvacsoráztam, s fáradtságot hazudva előbb bújtam ágyba, mint egyébkor. Ott folytattam ezt az eleven mindig megújuló, sohasem ellaposodó regényt. Akkor rendszerint forró júliusi verőfényben láttam őt. Könnyű ruhácskát viselt, simogattam langyos karját, magam emeltem rá a hintánk szűk deszkájára, én melléje telepettem, s a köteleket és egymást kélyesen ölelve hajtottuk fölfelé, röpültünk az ég örvénylő kékségébe, lábunkat magasra tartva, egészen a csillagokig. Már hosszú-hosszú hónapokig tartott ez a tilalmas és bűnös viszony. Egy 6-7 éves fiúcskánál nincs tapintatosabb szerelmes. Mint hogy szerelme belül izzik, fehéren és tisztán, mint a 2000 fokra hevített porcelán égető kemence, s attól tart, hogy ezt mindenki észreveszi. Állandóan azon mesterkedik, hogy ezt senki se vegye észre. Általában félszeg és bátortalan mindenkivel. De különösen ügyel arra, hogy imádottjával még félszegebb és bátortalanabb legyen. Ha például az utcán pillantja meg, elfordítja fejét, és lehetőleg nem köszön neki. Vagy szobában találkozik vele, valami társaságban, nyomban kimegy onnan, félreül egy sarokba, és olvasni kezd. Így aztán el is éri, hogy szerelméről csak ugyan senki se tud. Legkevésbé az, akire vonatkozik. Én is hasonlóan cselekedtem. Lidikével mégis összehozott a sors, illetve a tánciskola. Egy őszön engem is beirattak oda. A táncmester tagba szakadt, göndörhajú arszlán volt, aki egyszerre hasonlított egy jól fizetett, már hízni kezdő hős szerelmeshez, meg egy mindenben csalódott kopott cigányprímáshoz. Megtanított bennünket, mivel tartozunk az illemnek és udvariasságnak. Hogy kell meghajolni, sarkon fordulni, bokázni, hogy kell a hölgyet táncra kérni egy kis, alig észrevető mosolyjal és egy kis bájos főbólintással. Hogy kell fogni a táncosnő kezét, oly könnyedén, mint egy elröppenő lepkét. Hogy kell átkarolni derekát, erősen, biztosan, világfiasan, de mégis tisztelettel. Vagyis mindenre megtanítottam jobb társaságokban vonzóvá és kellemessé tehet bennünket. De megtanított a keringőre, polkára, mazurkára is, az akkori divatos táncokra. Lidikével gyakran táncoltam, de nem többször, mint a többi lányokkal. A nőválaszok alkalmával ő is föl-fölkért engem, de nem többször, mint a többi lányok. Váltig csodálkoztam is azon, hogy mennyire elfelejtett mindent. Hűtlennek tartottam, kacérnak, kegyetlennek, mint jókai jégkeblű dellőit. Karácsony táján már a táncvizsgára készültünk. Egy este a lányok külön gyakorolták a francia négyest. Én egy aranyozott tükör mellett ültem egy díszpálma árnyékában. Figyeltem a tánc alakzatait. A táncmester olykor harsányan rikkantott. Été, chaîne anglaise, hölgyek kettővel előre. És amíg a színes forgatag bonyolódott, gombolyodott, amíg a hölgyek és urak egymástól elszakadva illedelmesen, de magukat kellettően lengették a muzsika fuvalmában, amíg az angol lánc megkötődött, s a táncolók a karokból, kezekből font élő kapukon és élő boltíveken át mosolyogva bujócskáztak, én mindig csak Lidikét lestem, kinek az este egy vihogó szöszkelány volt a párja. Közönyt és unalmat tettetve, többnyire a csillárra meredve, mindig, mindig csak az ő arcát kerestem az arcok semmitmondóbb sokadalmában. Az ő komoly imádott arcát, mely majd eltűnt és eltávolodott, majd fölbukkant ünnepélyesen, s lassan libegve közeledett felém a lámpafényes levegőben. Egyszerre csak egy kezet éreztem a vállamon. Fölugrottam és meghajoltam. Egy felnőtt volt, egy férfi. Lidike édesapja, aki tűzbiztosítási hivatalnok volt, és mindig fehér mellényt viselt, olyan vakítóan fehér, gyönyörű atlasz mellényt, amelyet csak régen, valamikor a békében viseltek vidéki úriemberek, akik tűzbiztosítással is foglalkoztak. Nem tudom, messzebbről jött-e oda hozzám, vagy már régebben ott áldogált mellettem, a francia négyes szemlélve, de most mellettem állt, vállamra tette kezét, és megszólított. Családjaink ismerték egymást, ő is ismert engem. Egyszerűen minden teketória nélkül megkért, hogy a tánciskola után majd kísérjem haza a Lidikét. Ő nem várhatja meg, el kell mennie valahová. Lidikéért esténként vagy ő jött el, vagy a felesége. Én értem, akkoriban már nem jött el senki. Harmadik elemébe jártam, önálló férfi voltam. Ez a megbízatás olyan boldoggá tett, hogy már nem elájultam. Kimentem a folyosóra. A jégvirágos ablakra tapasztottam arcom. Künfagyos éjszaka volt. A tiszta hideg ég úgy csillogott, mint az üveg. Elgondoltam, hogy ebben a kristályos, friss éjszakában majd kettesben megyünk Lidikével, úgy, amint elképzeltem. Csak megyünk, megyünk azokon az elhagyatott utcákon, melyeken annyit tényferegtem egyedül, reávárakozva. Sokáig csak megyünk, megyünk, talán fél óráig is, mert messze laktak, a Honvéd kaszárnyán túl, az edénypiac környékén. Aztán sok mindenre gondoltam. Boldogságom azonban nem volt zavartalan. Bár mindjárt az első másodpercben, amikor az apja közölte velem megtisztelő és döbbenetes kívánságát, fölnyilalt bennem a gyanú, hogy miért engem kér meg erre? A sok fiú közül miért éppen engem? Talán sejt valamit? Ez undorító volna. Undorító volna, émeítő és elviselhetetlen volna, hogy a család beleavatkozik ebbe az ügybe. Hogy beleártsa magát az én személyes ügyembe, akárki egy ember, az apa, az ő apja, aki mellesleg éppen olyan fekete volt, mint a leánya, és egy kicsit szeplős is. Vagy talán egyenesen gúnyolni akart ezzel próbára tenni, lépre csalni, megcsúfolni, és végül kinevetni? Ez szörnyű volna. Nem kis fejtörést okozott nekem az is, hogy miről beszélgetek majd Lidikével ezen a mégiscsak túlontúl hosszú úton. Már sok mindent tudtam ekkoriban vadállatokról és vadnépekről is, de attól tartottam, hogy ezek esetleg nem érdeklik őt. Szívem hangosan karimpált. Így hányódtam boldogság és zavar között, és közben bebenéztem a táncterembe, és kikinéztem a folyosóra. Egy ízben, amikor megint a folyosóra szédültem, hogy ott a hidegben hűtsem lázamat, tisztázzam egyre kuszább gondolataimat és bátorságot szerezzek a nagy vállalkozásra. Hirtelen a ruhátárba siettem, kivettem kabátom, kalapom, és se szó, se beszéd. Egyedül vágtattam haza, mintha valami üldözne. Megszöktem. Hogy miért tettem ezt? Millió gyönyörű, ostoba, megható és bölcs ok miatt, melyet tüzetesen sohasem részleteztem. Most se tudnám részletezni. Elég az hozzá. Illetlenül, lovagiatlanul, bután viselkedtem. Lidike szegény azon az éjszakán magaban dukolt haza, s reszketett a harapós paraszkuvaszoktól, melyektől én egyébként még jobban reszkedtem. Édesapja másnap szemrehányást is tett miatt az én édesapámnak, otthon megszittak, majd fölmart a szégyen. Utána tüszős mandulalobot kaptam, nem is mentem többé tánciskolába. Így ért véget az ügy. Lidikével szakítottam. De még évek múlva is elpirultam, valahányszor rágondoltam. Később már csak homályosan sajgott az egész. Most először életemben merem bevallani magamnak, mennyire fáj, mert még mindig fáj, hogy azon az éjszakán nem kísértem haza Lidikét. Hajnal felé, amikor ablakomat már a szeptemberi virradat szürkíti, és hallom a szemetes kocsi zörgését, azon töprengek, hogy kellene valami hivatalt, valami intézményt létesíteni, mely itt vagy a más világon valahogy elintézi az ilyen elintézetlen ügyeket, és némi elégtételt, kárpótlást szolgáltat nekünk. Mit szólsz ehhez, Lidike? Mondd, hol vagy? Élsz-e még?